Szentlélek gyülekezet, a mára kijelölt szakasz Pál apostol római gyülekezethez írott leveléből a 11. rész 17. versszakkal kezdődő és 24. versszakkal befejeződő szakasza, amelyet ülve hallgassatok meg. Tehát Pál apostolnak a római gyülekezethez írott leveléből a 11. rész 17. versszakkal kezdődő szakaszból így szól Isten szent igéje. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedjél az ágak ellenébe, ha pedig kevékedsz, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökértéket. Azt mondod azért, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Úgy van, hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Fel ne fuvalkodjál, ha nem félj. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, majd neked sem kedvez, tekintsd meg azért az Istennek kegyességét és keménységét azok iránt, akik elestek, keménységét irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben, különben te is kiválhatsz. Sőt, azok is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelid olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Többször állt már előttünk a római levél, de azért a jobb érthetőség kedvéért hagy idézzem fel a kialakulásának, megírásának körülményeit, és kezdeném mindezt azzal, hogy nem tudjuk, ki a római gyülekezetnek az alapítója. Az egyházi hagyomány hol Pált, hol Pétert említi. A római gyülekezet alapítójának egyet tudunk, hogy egyikőjük sem alapította, hogy ki, aki megalapította, azt nem tudjuk, csak sejthetjük, hogy amikor az első pünkösdi csoda történt, és mindenki a maga nyelvén hallotta Isten szent ígéreteit és igéit, akkor ott voltak római jövevények is, és így gondolhatunk arra, hogy talán közülük valaki az, aki vagy akik megalapították a római gyülekezetet. Valószínű, hogy Pál Korintusból írja ezt a levelet, mert készül Rómába, és második missziós útján éppen Korintusban van, ez 52 és 54 között van, amikor is másfél évet van itt Korintusban, és itt találkozik Akvillával és Priscillával, akiknek Claudius ediktuma miatt kellett elhagyni Rómát, hiszen addig piszkálták Claudiust, még zsidótlanította Rómát, és menekülnie kellett mindenkinek. És így fut össze Akvillával és Priscillával Pál apostol, találnak egymásra, és velük fogja majd tartani a kapcsolatot. Majd a harmadik missziós útján 55 és 58 között szintén készülődik Rómába, de aztán tudjuk, hogy mivel följelentik Pál apostolt, már nem missziózni érkezik oda, vagy legalábbis nem abbéli minőségében, hanem fogolyként fog Rómába érkezni. Ez a levél a megigazulás tanával foglalkozik. Hogyan is lesz valaki, aki eddig bűnben, eddig valami olyasmiben élt, amit maga is szégyelt már, hogyan válik Isten előtt igaznak, és hogyan válik olyanná, amilyen csak lelkeményén szeretne lenni, hogyan válik valami egészen mássá, amit Nikodémusz kérdez Jézustól, hogyan születhetne az ember újjá, hogyha vén, vajon bemehet még egyszer az édesanyja méhébe, és megszületheti, kezdheti előről az életét, vagy van valami másik mód arra, ami ahhoz segíteni az embert, hogy semmissé tegye azokat a dolgokat, amik eddig az életében történtek, és mint egy bűntelen, tiszta gyermek kezdje előről az egész életét. Többek között ezzel foglalkozik a római levél. Az egyház történelem során nagyon sokan foglalkoztak ezzel a levéllel, és sokak megtérését segítette ez a levél. Maga Luther Márton a római levél olvasása közben döbben arra rá, már lelkészként, teológusként, hogy neki semmi köze a megváltó Krisztushoz. És itt érti meg a hit általi megigazulás kérdését. Calvin ugyanennek a levélnek az olvasása közben, vagy ennek a levélnek a vizsgálata közben kell, hogy azt mondja, hogy aki érti a római levelet, azelőtt nincs semmi titok, mert az írás leglejtettebb üzenetét is értheti. És akkor, hogy ne legyünk hűtlenek magunk alapítójához, Wesleyhez, Wesley Luther római levélhez írott magyarázatát olvassa, amikor megtér és megérti azt, hogy ő valami egészen más úton akar megváltozni. Törvények alapján, valami olyan dolog kényszerítése alapján, amin keresztül nem lehet egy más minőségű életet élni, nem lehet egy olyan elfogadható és tiszta minőségű életet élni, amire vágyott Wesley, hanem egyedül hitáltal lehetséges ez. És ha ezen bevezető után hozzálátunk ahhoz, hogy miről is szól itt valójában ez a szakasz, akkor talán könnyebben meg fogjuk érteni azokat a képeket, amit itt Pál használ. Ma nem az a nyomon szeretnék végigmenni, ahogy általában ehhez a részhez szoktak nyúlni, hanem majd fogjátok látni, hogy egy picit másfajta módon szeretnék az olajfa természetén keresztül szeretném vizsgálni ezt a szakaszt. Emlékszem arra a megdöbbenésemre, amikor az egyik professzorom egy éjszaka, nagy előszeretettel tartott éjszaka órákat, literszámra ittuk a kávét, és azzal hozakodott elő, hogy bizonyos passzusokat ki kellene hagyni a Szentírásból. És emlékszem, én olyan tejen neveltettem, hogy egyedül az írás, hiszen ez a reformáció felismerése, és minden, ami benne van a Szentírásban, az szent és sérthetetlen, és ezt valamilyen szinten ma is vallom. És emlékszem, amikor arra azzal piszkált minket, hogy bizonyos szakaszokat ki kellene hagyni a Szentírásból, nem aludtam vagy két éjszaka, mert meg kellett birkóznom ezzel a dolog, hogy mire is gondol. Hála Istennek, akkor sem zsigerből vetettem el mindent, hanem elkezdtem vele foglalkozni, hogy mire is gondolhat. És az egyik ilyen szakasz éppen ez a szakasz, mert félremagyarázható és félreérthető, bár teljesen egyértelmű ebben a szakaszban Pál, de van benne egy-két olyan gondolat, amely minimálisan vita tárgyát képezheti, hogyan törettek ki, és hogyan felejtkezett el Isten a zsidó népről, vagy nem felejtkezett el. És ezek mind alkalmat adnak arra, hogy rosszul hozzányúlva, rosszul értelmezve táptalajt adjanak ordas eszméknek. És emlékszem rá, hogy amikor megértettem, hogy mit is akar mondani ez a professzor, és közben persze az Ószövetség professzora, egy evangélikus professzor volt, mondták Vandi bácsi, aki mindig a szánybarágta, hogy tessenek megérteni, hogy a Szentírás nem szakácskönyv. Nem úgy működik ez, hogy fölcsapok egy oldalt, kiveszek egy igét, és kényem kedvem szerint megpróbálom azt magyarázni, hanem tessenek az összefüggéseket mindig keresni. És akkor értettem meg, hogy csak vevet sarúval szabad közelíteni azokhoz a szövegekhez, amelyekben mindig meg lehet találni az örökkévaló üzenetét. Ebben is meg lehet találni az örökkévaló üzenetét, de nem lehet félváról közelíteni ahhoz a szöveghez, amelyet valakivel leirattatott, aki természetes, hogy saját habitusát, saját gondolatát, saját műveltségét felhasználva jegyezte mindazt le, ami itt áll előttünk. És lehet, hogy a hangsúlyok nem biztos, hogy oda kerültek. De ha követjük azt, amit Mózesnek tennie kellett a égő csipkebokorból, ahonnan a hang szólt, vedd le a sarudat, mert szent föld az, amin állsz, mindig meg fogod érteni, mit akart Isten üzenni. Egy olyan jelenséggel harcol itt, vagy próbál eligazítani, vagy helyre tenni Pál, ami már az első század keresztényei között jelen van. Hogy miért is alakult ki ez a gondolkodásmód, ezt nem tudnám most egy rövid idő alatt kifejteni. Biztos, hogy tudnék valamit róla mondani, de az a rövid pár perc, ami még rendelkezésemre áll, ez nem elegendő. Ezért inkább csak érzéseimet fogom megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Annyit azért el kell mondanom, hogy egészen megtérésem óta foglalkoztat az a kérdés, mi is a megtérés? És ha valaki igazából megtért, vajon miért is fordulnak meg a fejében olyan gondolatok, amelyek nem helyén valók? Ha valaki tisztességes módon akarja élni az életét embertársaival, miért fogalmazódnak meg olyan gondolatok a fejében, amelyek nem helyén valók? Tehetném fel profán és szent oldalról ugyanazt a kérdést. Vajon mi is az oka annak, hogy megtérést kiabálunk, és közben könyörtelenek vagyunk? És ha ebből az aspektusból közelítek ehhez a szakaszhoz, azt hiszem, közelebb fogok kerülni a megoldásról. Miről is van itt szó? Isten választott népe Ábrahám leszármazottjaiban, a zsidókban manifesztálódik, és vannak, akik azt gondolják, és ez végig kíséri az egész kereszténység történetét, hogy vége ennek a kiválasztottságnak, és innentől kezdve a keresztények átvették, vagy keresztjének a helyüket. Ha azon a gondolatmeneti síkon folytatom, ahogyan elkezdtem, ha ennek a profán oldalát vizsgálom, akkor látok valakiben értéket, De hogyha az az érték véletlenül ütközne az én érték rendszeremmel, onnantól kezdve nem állok vele szóba. Hogyha az én kiválasztottságom, vagy az én elsőbségem valahol csorbát szenved, onnantól kezdve nem fogok szóba állni vele. Azt gondolom, hogy nem kell ehhez megtérni, hogy tetten éri az ember ezt vagy amaszt a gondolkodást önmagában. Vajon hajlandó vagyok arra, hogy levett sarúval, alázattal közelítsek a másik gondolkodásához? Vagy csak az élhet és az lehet az igaz, amit én gondolok? Erről van szó ebben a levélben. Végre keresztény vagyok, és azt ígérték nekem, hogy ha én hűséges leszek, akkor innentől kezdve én a végén valamikor, ha nem is az életemben, már az első keresztények azt gondolták, hogy még életükben vissza fog jönni Jézus, és mindent helyreállít, de ha nem is az életemben, akkor legalább halálomon túl valami nagy-nagy plecsnit fogok kapni. Egy olyan kitüntetést, ami beborítja a fél mellemet, és akkor végre én lehetek az, ami, vagy aki mindig is szerettem volna lenni az életemben, és szerettem volna, hogyha rám tekintenek, rám néznek, kitűnök a szürkességből, és ha ezt másképp nem tudom elérni, akkor keresztény leszek, de akkor eltaposok mindenkit, mert rólam szól a történet. Hogy vannak Istennek más választottai is. Hát erről nem volt szó, ez nem fér bele a gondolati rendszerbe, ez nem fér bele abba, amihez én a nevemet adtam. Ha egyszer én döntöttem Isten mellett, akkor onnantól kezdve senki más nem létezik, csak én. Ha egyszer valaki végighallgatott engem, és nem hajlandó elfogadni az érvrendszereimet, az meghalt. De hogy nem veszi észre, hogy az én érvrendszeremen kívül nem létezik semmi. Erről szól a római levél, ezen passzusa. Megnéztem, hogy mi is jellemző az olajfára. Hiszen olyan szép képeket használ itt Pál apostol, és direkt nem a kitörettetés, visszafogadás újból kezdése felől szeretném közelíteni ezt a kérdést, mert akkor megint olyan területre érkezünk, amit ha rossz füllel hallgatunk, akkor el fogunk csúszni. Hanem maradjunk annál a képnél, amellyel Pál megpróbál valamit elmagyarázni, és azt gondolom, hogy közelebb fogunk kerülni, jutni ahhoz, amiről ő itt igazából gondolkozik. Az olajfa. Egyszer feleségemmel együtt járhattunk Izraelbe, és mai napig emlékszem Gecsemáné kertjében azokra az olajfákra, amely a hagyomány szerint már akkor is állt, amikor Krisztus szenvedés története volt, és emlékszem arra a meghatottságra, ami ezeknek a fáknak a látványakor fogott el bennünket. Ők még láthatták a mestert. Irgalmatlan öreg fák voltak ezek, és lehetett látni rajtuk, hogy egyik részük már szinte halott volt, de mindig a halott részből valami új-új vessző bújt elő, ahogyan szokták fiatalítani a fákat, hogy szinte derékba elvágják, és meghagynak egy kis szálat, és abból újból föltámad az öreg fa. És emlékszem erre a nagy élményre, ami itt fogott el bennünket, amikor ezekkel az olajfákkal találkozhattunk. Az olajfa az egyik olyan gyümölcs, mármint az olajbogyó, ami az olajfának a termése, amelyről a Tóra úgy beszél, hogy ez a bőségnek a manifestuma. Úgy beszél az ígéret földjéről a Tóra, hogy ott bőséges olajtermés lesz, és nem akarok végigmenni a mesiási kor rajzolásán, amiben az egyik ilyen jele a mesiási kornak éppen a bőséges és nagyszerű olajtermés lesz. De annál a gondolatnál, hogy bőség, megállhatunk. A hét termés, vagy a hét növény egyike az olaj, az olajfa, és most itt maradnánk ennél, a bőség. Ezt is félre lehet értelmezni, és lehet anyagi oldalról keresni ennek a szép jelzőnek, ennek a szép dolognak az üzenetét, bőség. Milyen jó bőségben élni. Van, ahol azt hirdetik, hogy aki Istennel kapcsolatot keres, az onnantól kezdve mindenfajta problémától mentes marad. Én mégis másfajta bőségre gondolok ezzel kapcsolatban. Vajon mindig van elegendő tartalékom, bőséges tartalékom arra és ahhoz, hogy a lankadt karokat felemeljem, lankadt lábakat támogassam, hogy mindig legyen bennem valami olyan fajta kisugárzás, ami másnak örömet okoz, ami másokat kíváncsivá tesz. Mitől olyan kiegyensúlyozott az életed? Az olaj a béke jele, ha tetszik, és ki ne emlékezne Noéra, amint az elpusztított világ történetében kiengedi a galambot, amely visszatér az olajfákkal, hogy végre vége az ítéletnek, és béke jött el. Vajon kész vagy vadolajfa létedre békét teremteni? Érted, hogy a szelid olajfa kép mit is jelent ebben az összefüggésben? Vajon kész vagy arra, hogyha veled találkoznak, békesség jön létre a környezetben? Ó, milyen nagyszerű dolog a békességre igyekvés. Jézus boldog mondásaiban ott van ez a nagyszerű kép. Boldogok, akik békességre igyekezők. És persze ez nem azt jelenti, hogy elvtelenül meg kellene tagadnod azokat az elveket, amelyeket fontosnak gondolsz, bár itt is hagy térjek ki arra, hogy mindig minden elved meg van jól rágva, végig van gondolva, úgy építed be a saját életedbe, hogy azt végigharcoltad, de ha igen, akkor nem szabad elvtelenül föladni, de mégis jellemző rád a békességre, a békére való hajlam, a békességre való igyekezet, a béketeremtés nagyszerűsége. Izrael államjelképe, az olajfa, az egykori szentélyben álló menóra két oldalán egy-egy olajfa áll, arra vezérli az ezt nézőt, hogy gondolkodjon azon, hogy az olajfa adta az olajat arra, vagy annak a mécsesnek, menórának, amely azt jelképezi, hogy mindig világosságban éjjel és nappal, mert hogy Isten védelmez, odafigyel, világosságot ad, és ha keresed az örökkévalót, világosság fog gyulladni az elmédben. Érdekel téged a világosság? Érdekel téged az az irány, ami fényt ad másnak? Vagy egyszerű az a gyufaszálnyi fény, amit magadnak adsz, addig terjed a világosság, amíg az Orrot hegyéig látsz, és nem érdekel a környezetedben senki, csak önmagad, és az a világosság, amivel rendelkezel, az elegendő ehhez. De az, amiről itt szó van, amihez az olajfa adja az olajat, ami olyan világosságot ad, ami védelmet jelenthet másnak, ha baj van. Mi az, ami megmenti az embert, ha szorult helyzetbe kerül? Anyagiak, valami aranyrúd, vagy az a bölcsesség, amely segít neki végig gondolni a nehéz helyzetet, és ebben a nehéz helyzetben valamiféle világosság támad, ami kisegíti ebből a nyomorúságból. És itt jutunk el ahhoz a képhez, amit legelőször említettem. Az olajfa jelképe annak, hogy örökké megmarad, hiszen évezredeken keresztül él, segíti az embert, és adja, ontja azt a drága nedűt, amit annyi mindenre föl lehet használni. Ha vadolajfa voltál, és szelid olajfává válsz, lehetsz ilyen oszlop, amely évezredeken keresztül legalábbis az a szellemiség, amit képviselsz, túlélhet. És aki emlékezik rád, az mind azt gondolhatja, ó, mindig adott nekem valami fényt, mindig bearanyozta, bevilágította az én szomorú, sötét gondolataimat. Jehósua ben Lévi, egy zsidó bölcs, amikor az olajfáról gondolkozott, többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy sohasem hullatja el a levelét. Nincs alvó időszaka, sem nyáron, se az esős időszakban nem hullanak a levelei, azaz nincs olyan időszaka, amikor is ne figyelne a dolgokra, bár ő egy picit más összefüggésben használta ezt a képet, Izraelre értette ezt a képet, hogy ő Izrael örökké meg fog maradni, mert az örökkévaló ezt ígérte. És ha egyszer az örökkévaló ezt ígérte, hogy nem szűnik meg, akkor ez így lesz. Ezt még akkor írta, amikor remény sem volt arra, hogy Izrael állama föltámadna. Ó, van-e olyan időszaka az életednek, amikor elhullanak a leveleid, és alvó állapotban vagy, amikor úgy tűnik, hogy nem élsz, úgy tűnik, hogy kedvetlen vagy, úgy tűnik, hogy sötétség van a világosság helyett az életedben, amikor semmihez nincs kedved, ha igen, jusson eszedbe ez a kép. Isten erre képes, ezt tudja elhozni az életedbe. Nincs, nem lehet olyan időszak az életedbe, amikor élsz ugyan, de halottnak tűnsz. Egy ilyen olajfa 75 liter olajat ad egy évben, és az, ami jellemző erre a fára, hogy bő a termése. Hogyan élsz? Ha már erről kell gondolkodnunk, hogy vadolajfa létünkre bekerültünk az, a nemes olajfa fába, vagy beoltattunk, ahogy Pálapostól használja, hát akkor hadd kérdezzem meg, milyen az életed? Vajon termű az életed? Tudsz olyan értelmes dolgokat, kincseket adni a környezetednek, amiből ők profitálnak? Hiszen, hogyha terem az életed önmagadnak, annak mi a haszna? A mesékben a fa, amely azért kiabál, hogy kérlek szépen, szedd le a termésemet, mert megroskadok. Az mind erről szól. Nem azért terem a fa, nem azért hozza a termést, hogy önmaga beleroskadjon és meghasadjon a fa, hanem másoknak akar örömet szerezni. Vajon mennyire bő az a termés, ami rád jellemző? A bölcsesség jelképe, az olajfa, már részben említettem és érintettük, egy 17. századi zsidó gondolkodó arról beszélt ezzel kapcsolatban, hogy fényt jelképezi, hiszen az olaj a lámpát gyújtja, a lámpa, a fény a bölcsességre vezet el bennünket, és ez pedig eszünkbe kell, hogy juttassa a Tóra fényét, amely fény kivezethet bennünket rossz gondolatainkból, olyan élethelyzetből, amely élethelyzetben vergődünk, megkötözöttnek érezzük magunkat, és végül a szentélyre hagy célozzak utolsóként. Ott az ajtaja a szentélynek illatos olajfából volt. Ajtó vagy-e? Abban az értelemben, ahogy Jézus használja ezt a képet. Én vagyok az ajtó. Az ajtón be lehet valahova menni. És az ajtó mindig azt az izgalmat sugallja nekünk, vajon mi az, amire be fogok jutni ezen az ajtón keresztül. Mivel fogok ott találkozni? Az én életemre nézve valami változást fog hozni az a küszöb, amit átlépek? Vagy pedig valami olyasmi élményem lesz, amit jobb lett volna nem megtapasztalni? Lehet az életünk ilyen ajtó, ami hozzásegítheti a környezetet ahhoz, hogy átléphessen valamin, ami eddig rossz volt, ami eddig megkötözött, ami eddig olyan irányba terelte az életemet, életedet, ami nem volt egy jó irány. Hát ha így közelítünk ehhez a képhez, amit itt Pál mond, szeretnél-e vadolajfa létedre beoltatni abba a nemes gyökérbe, amit nem te hordozol, hanem fordítva van, ő hordoz téged, engem. Mert az Isten kiválasztása és igéi megbánhatatlanok, mert Isten sohasem bánja meg azt, amit eldöntött, de az ő kimondhatatlan szeretete neked is ajándékozni akarja ezt, akárki légy. Mered-e hinni mindezt, mert hit által, amiről Pál beszél, lehetséges, hogy ilyenné válj. Amen. A kettőszám.